Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt a világegyetemi előadások ma esti alkalmán, amelyet Vicián István presbiter testvérünk fog tartani a gyülekezet első évtizedéről. Kezdjük meg az alkalmunkat a 162. számú dicséret első versének éneklésével, amely így kezdődik. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten!
Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe, a te templomodba, felséges Atya Isten.
Hallgassuk meg Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 10. fejezet 13-tól 15-ig terjedő verseit, valamint a 17. verset. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ma esti alkalmunk témájából magától értetődően vetődik fel a kérdés, hogy hogyan alakul meg egy gyülekezet, Isten hogyan hoz létre egy gyülekezetet olyan városban, ahol korábban még nem volt. Kérdés természetesen nem én fogom részletesen megválaszolni, majd Vicián István testvérünk fogja ezt kifejteni. De a felolvasott ige szakaszban azt látjuk, hogy Isten hogyan hoz létre egy közösséget, egy gyülekezetet, mint egy a semmiből. Csak néhány gondolatot szeretnék a felolvasott ige szakasz alapján megosztani a kedves testvérekkel. Az első gondolat az, hogy a gyülekezetet nem az emberek, hanem Isten szervezi, hozza létre. Manapság különböző nagyvállalatoknál az együtt dolgozó munkatársakat különböző módszerekkel igyekeznek a cég vezetők egy közösségi, egy csapattá formálni. Csapatépítő hétvégeket, tréningeket tartanak, amelyek során erre szakosodott, képzett szakemberek vagy közös játékokkal, vagy valami közös programmal, szórakozással igyekeznek egymáshoz közelebb vinni az embereket. Sokan így gondolnak a gyülekezet szervezőire, lelkipásztorra és gyülekezeti tagokra egyaránt. Ők is, mintha így szerveznék a közösséget. És bár kívülről valóban ez látszik, hogy emberek hívogatnak másokat, szerveződik az alkalom és összejönnek, de azért ennél több történik a felolvasott ige szerint. Isten maga az, aki egy város lakosságából elhív embereket a gyülekezetbe, de nem pusztán a közösség miatt. Az ige így mondja, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Azaz Isten nem csupán arra hív el egy embert, hogy legyen egy közösség, egy gyülekezet része, hanem arra, hogy megtartsa őt. Ha csak a közösség miatt hívna el valakit, akkor az a gyülekezet nem lenne több, mint egy golfklub, vagy bármilyen más klub. Ott is emberek együtt vannak, egy közös cél érdekli őket, és hogy ennek éljenek, összejönnek időnként. De Isten ennél többre hív el bennünket, mégpedig arra, hogy megtartson minket. Minden ember megtartásra, megmentésre szorul, bűnei miatt, és nagyon jól tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztus azért jött el, halt meg értünk és támadt fel, hogy minket megmentsen bűneink következményétől, a kározattól. A gyülekezetbe tehát Isten azon embereket hívja el, akiket meg akar tartani. Hogyan teszi ezt? Az ige ezt a folyamatot írja le és sorolja fel. Isten a benne hívők közül egy embert elküld, hogy prédikálják, azaz elmondják másoknak az örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten meg akar menteni minket. És ez az örömhír az, amit az emberek hallanak, és ennek hirdetésére jönnek össze, hogy hallgassák. Hallgassák mindazt, amit Isten nekik üzenni kíván az igén keresztül. És ezt hirdetni kell minden helyen, ahol még nincsen Istennek gyülekezete. Hirdetni kell ott, ahol még nem hisznek benne. Hirdetni kell olyan városokban, településekben, ahol nincs gyülekezet, de nem csak ott, hanem családokban, barát és munkatársi közösségekben, ahol még nem ismerik az Urat. De egy gyülekezet megalakulása után nem ér véget ez a munkája Istennek. Mert minden újabb generációnak hirdetni kell az evangéliumot, mert ez az egyetlen útja a megtartatásunknak, hogyha hiszünk benne. És miért kell hirdetni, kérdezi az apostol? Azért, hogy az emberek meghallják Isten szavát. Mert mi módon hallaná prédikáló nélkül, mondja Pál. Mi módon menekül meg valaki, ha nem a megmenekülés egyetlen útjáról hall? De nem elég meghallani, amit mondanak és hirdetnek, hanem részletesen meg kell ismerni, igaznak kell tartani, és bízni kell benne. Röviden összefoglalva el kell hinni. Mert mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Kérdezi az apostol. A hitet Isten tehát ismerethez köti, nem pedig vak hitnek nevezi azt. Istennek nem mindegy, hogy mit hiszünk. A gyülekezet Isten szemében olyan emberek közössége, akik a Szentírás alapján egyet hisznek, és egyet vallanak, és egyet hirdetnek. Végül pedig azt mondja az ige, hogy azok, akik mindezt elhiszik, és Istenben bíznak, azért ünnek össze hétről hétre, alkalomról alkalomra, hogy együtt segítségül hívják az ő nevét. Azaz együtt akarnak imádkozni, együtt akarnak hálát adni, a nehézségek közepette segítséget kérni, énekekkel dicsérni Istent, akaratát közösen akarják megismerni, keresni a lehetőséget, hogy azt meg is valósítsák, és hogy másokat közösen ő hozzá hívni. Az egész folyamat mögött ott áll Isten. Ő küldi el az ige hirdetőket, ő segít nekik érthetően beszélni, ő segít meghallanunk a hirdetett igét, ő ad nekünk hitet azokat elfogadni, amiket hallunk, ő segít azok szerint élni, valamint ő az, aki abban segít minket, hogy segítségül hívjuk, imádjuk, és Isten tiszteleteinken, életünkben őt dicsérjük. Embereken keresztül, de a mindenható Isten az, aki létrehozta a gyülekezetünket, és hisszük, hogy ő az, aki mind a mai napig is megtartja, és ő az, aki a mai nap is hív ebbe a gyülekezetbe embereket. A mai esti előadás során sok mindent fogunk hallani, de mindvégig ez alatt lássuk meg Isten kezének munkáját az egyes emberi életek mögött, az egyes emberi életek szívében. Ha jelenlévők közül valaki még nem tartozik ő hozzá, feléje hangzik a hívás. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten meg akarja tartani az övéit. Minket pedig, akik már Istenhez és ehhez a gyülekezethez tartozunk, indítson bennünket a gyülekezet első évtizedének történetét hallva, Isten iránti hálára, és olyan bizalomra, hogy a továbbiakban is ő az, aki szervezi, növeli és megtartja a gyülekezetet. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, az elődeinkért, akik által megalapítottad ezt a gyülekezetet. Köszönjük az ő szorgalmas, példaadó életüket, az ige hirdetésben való álhatatosságukat, a nehéz időkben való kitartásukat. És köszönjük neked, felséges Urunk Istenünk, hogy te magad vagy az, aki ő általuk munkálkodtál, aki embereket hívtál el azért, hogy megmentsél őket, és azért, hogy ebben a városban az ő közösségüket megélve valóban lehessen mindenki számára láthatóan egy gyülekezet, aki te hozzá tartozik. Köszönjük neked, hogy a mai napig is munkálkodsz, hirdeted igédet, Köszönjük, hogy most is meg akarsz tartani bennünket. Kérünk, Urunkat, hogy mindaz, amit hallani fogunk, Te hozzád hagyj vigyen közelebb, hadd indítson minket hálára, neved magasztalására, és kérünk, hogy hitünkben erősíts meg, hogy Te vagy az, aki a jövőben is megőrzöd, megtartod és növeled a Te gyülekezeted. Kérünk, Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Most pedig hallgassuk meg az előadást.
Kedves testvérek, én köszönöm a igehirdetésben azt a gondolatot, hogy ez tényleg nem olyan, mint egy vállalati közösség, a gyülekezet, és, vagy valamilyen szervezet, vagy egyesület, és hát én is valahogy azt vettem észre, vagy azt fedeztem fel így, ahogy közelebbről foglalkoztam vagyis hát nem csak a saját felfedezésem, hanem a akkori ige hirdetésekben ez többször el is hangzott, hogy valóban itt valami egészen másról van szó, és viszont arról van szó, ami mindennél fontosabb. Minden vállalati vagy egyesületi célnál, vagy politikai célnál fontosabb. Tehát, na most rögtön egy szabadkozással kezdeném, hogy már, amit látjuk a címből, hogy már 3 évet elcsaltam, mert ugye az volt az eredeti cím, hogy az első 10 év, vagy első évtizede, de valahogy úgy éreztem, hát egyrészt nagyon sok is az anyag, másrészt meg a háború, ugye a világháború az egy annyira éles határ, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy akkor teljesen más problémák voltak a háború az ostrom alatt is, meg utána külön, vagy utána is, mind a kettőre lehet mondani, hogy különösen, de minden esetre viszonylag normális békés időszak az úgy 44-ben valamikor, 44 elején véget ért, és attól kezdve már egészen apokaliptikus vagy ugye felfoghatatlan dolgok történtek itt a városban is, hát már hamarabb a világban, de itt mondjuk Budapesten akkora ért ide ez a világ. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy még a viszonylag békés időszaknál hagynám abba. Tehát azért van ez a határa 44, és hát az eleje, hát ha nagyon pontos, vagy ha éppen azért nem lehet kiszámítani, lehet, hogy kijönne a 10 év, mert ha a tervezgetés az már évekkel hamarabb elkezdődött, akkor talán ki is jön, ne 34-től kezdve, de minden esetre, amiről már adataink vannak, az 1937. Úgyhogy így jött ki ez a két dátum. És akkor el is kezdeném, hát honnan vettem a adatokat? Hát elsősorban végigolvastam itt a irodán a meglevő presbiteri jegyzőkönyveket. Aztán hát már mikor a 70 éves évforduló volt, ha jól emlékszem, akkorra összeállított a gyülekezet egy képgyűjteményt, amit akkor is én mutattam be itt innen a urasztalától, de minden esetre hát azok megvannak, és azokat is igyekeztem felhasználni. Aztán van ez a josandor.hu című honlap, ahol a Jó Sándor összes prédikációja rajta van, és ugyanez DVD-n is megtalálható, amit hát éppen Artur most reklámozott a Reformátusok lapjának a legújabb számába, és az itt kapható. Na, szóval a korabeli prédikációk azok ezen vannak rajta. Aztán az ifjú Jó Sándornak is köszönetet kell, hogy mondjak, aki Hollandiában él, tehát Sándor bácsinak a fia, mert családi képeket küldött, és méghozzá nagyon sok baj volt vele, mert hát ugye ezek ilyen 1000 éves diák voltak nagyon rossz állapotban, és direkt egy fényképésznél felújítatta, megcsináltatta őket, hogy valamennyire érvezhető formába tudjuk látni. És hát a Református Élet című folyóiratnak a korabeli számai, ami hát egy ilyen olyan volt, mint most a Reformátusok lapja, tehát egy akkori heti lap, és Egyszer már Kossuth Lajos művészet történész elég részletesen leírta a Reformátusok lapjában a gyülekezetünk meg a templomunk történetét, úgyhogy azt is nagyon jól lehetett használni. És itt van az a három könyvnek a képe bemutatva, ugye, ami a fő forrás, hát az egyik a Draskóczi István, aki hát szintén itt szolgált, mint lelkész, ő írt Sándor bácsi Jó Sándor életrajzáról egy könyvet, akkor Kodolányi János éppen az első 10 évet írta meg, és ami ugye itt kapható is, mi nálunk a iratterjesztésben, és a harmadik pedig a Sándor bácsi prédikációi kötete közül a Számadás az, amelyik ennek a korszaknak a prédikációit tartalmazza, nem az összeset, de a nagy részét is. Na most ezt a hármat, ezek közül, hát magát a Számadás kötetet azt nem, de a másik kettőt azt körbeadnám, és a Református Élet című folyóiratnak azt a számát, ami erről szól, tehát ami templomunkról szól. Nagyon köszönöm valakinek, de nem tudom már, hogy kitől kaptam, az szégyellem, de minden esetre valaki az eredetit nekem adta, úgyhogy hát akkor meg lehet nézni. Tehát ezeket közben. Na akkor, tehát ezekből indulunk ki. Na most azért mondtam, hogy bizonytalan a kezdet, vagyis hát ha még jobban búvárkodna az ember, valószínűleg a Szilágyi Dezső téri jegyzőkönyvekbe, vagy valahol utána lehetne nézni, hogy hogy kezdődött. Minden esetre mi a 30-as években ez a terület, vagyis hát már előtte is, de még a 30-as években is, tehát a budai egyházközséghez, tehát a Szilágyi Dezső térhez tartozott. Ugye, és hát ez egy nagyon világvége volt annak idején, de a 30-as években kezdett nagyon benépesülni, mint több és több lett az ember, és nagyon messze volt a Szilágyi Dezső téri templom. És azért itt, hát a ottani gyülekezet is gondoskodott róla, hogy hát itt a környéken is legyenek istentiszteletek. Az egyik ilyen hely volt a Labanc úti iskola. Hát ugye ott most több épület van, de gondolom, hogy ez a legrégebbi, azért ezt fényképeztem le. Tehát valószínűleg ebbe volt. Aztán ott nem csak istentisztelet volt, hanem van rá utalás, hogy ott már évekkel a gyülekezet alapítása előtt hívő emberek összejöttek, hívő testvérek, és bibliaórát tartottak, és tulajdonképpen ott vetődött fel annak a gondolata, hogy kéne egy önálló gyülekezetet alapítani ezen a vidéken. Aztán egy ideig a János kórházban is volt, a Lipót mezőn is volt istentisztelet, tehát ugyan mondjuk ennek a hagyománya megvan, mert most is van, vagy hát most már sajnos nincs, de azt hiszem a Lipót mezőn minden esetre nincs, de minden esetre hát ezeken a helyeken még nemrég is volt. És aztán a végül már az 1937-ben már biztosan a Fenyves úti iskolában volt. Hát ugye ez a kép a Fenyves úti iskolának a jelenlegi képe. Hát akkor azt hiszem, hogy még egy emelettel kisebb volt, meg hát minden esetre nem volt rajta az Európai Unió zászló, az biztos. De szóval minden esetre hát ebben az épületben voltak akkor a Isten tiszteletek. Na most annyit tudunk, hogy Mircsa Árpád hitoktató lelkész, aki még 42. januárig aztán itt Pasaréten is szolgált, ő tartotta még a Labanc úton a hitoktatást az iskolában, de ugyanakkor úgy tűnik a leírásokból, hogy ő ottan istentiszteleteket is tartott. Mostan a Fenyves úton, már a 37-es évben, ugye hát a Szilágyi Dezső téri lelkészek szolgáltak, tehát Földes Pap Károly és Fehérvári Zoltán, és Mircsa Árpád is néha. Na most a szervezés, tehát ez a kis kör, akik arra gondoltak, hogy itt kéne egy templomot építeni, ezek 1937. március 15-én egy körlevelet intéztek ennek a budai gyülekezetnek az errefele lakó tagjaihoz, amelyben hát meghirdették, hogy itt olvashatjuk, hogy Pasaréten és környékén lakó szépszámú reformátusok régóta szükségét érzik annak, hogy valahára itt is, nekik is legyen előre, egyelőre csak egy megfelelő imatermük, majd Danisten segítségével kőből épített istenházuk, templomuk. Tehát egy szerény cél volt először, amit megjelöltek, de a végső cél a templom lett volna. Hát az az igazság, hogy ami most van, ezt ugye mi templomnak nevezzük, de ez az imaterem, csak aztán nem jutottunk tovább. Na most ugye, hogy ténylegesen is hát alakuljon a dolog, ugye ez a társaság, tehát ez a hogy mondjam, testvéri kör, vagy baráti kör rögtön egy templom alapot is létesített, és itt most nem a, tulajdonképpen azt akarom itt kiemelni, hogy ugye ki mennyit adott, és hát mondjuk az emberi dicsőséget ezzel, de minden esetre szóval nagyon fontos nevek vannak itt, mert akik itt szerepelnek, hogy ki mennyivel járult hozzá, azok közül megnéztem, hogy mindenki presbiter lett az első szóval az első pasaréti presbitériumban, a Lovas Sándor kivételével, akiről nem tudom, hogy ki volt, de minden esetre a többiek is jelentős szerepet játszottak itt a később az egyház életében. És hát aztán nyilván ennek folytatása lett, tehát ezek voltak az első, akik megajánlók, és akkor hát elég nagy gyűjtés indult meg. Ez mind még a budai gyülekezet keretén belül. De ott nem nagyon pártolta a helybeli vezetőség az, hogy leszakadjon ez a terület, és akkor ők hát kerestek magasabb pártfogókat. Hát egyrészt nyoma van annak, megjelent a református újságban, és akkor júliusban megkeresték Mikec Ödön államtitkárt, aki igazságügyi államtitkár volt, és felkérték, hogy legyen a főgondnok. Hát ez nyilván azért kellett, hogy legyen egy ilyen állami, vagy egy ilyen ugye magasabb hivatalt viselő tekintély. És Mikec Ödön nagyon alázatosan és szerényen valami ilyesmit válaszolt, hogy a szolgálatot úgy el tudja vállalni, hogy az Úr Jézusnak a segítségét kéri hozzá. Tehát akkor ez volt az egyik támasz, és ami a legfontosabb volt, hogy az egyházmegyén belül a Szabó Imre budapesti espereshez fordultak, és ő viszont felkarolta ezt az ügyet, és meghirdett, lényegében a budapesti egyházmegye megalakította a pasaréti református missziói egyházközséget. Most erre kirendelték adminisztrátornak a budahegyvidéki lelkészt, Szabolcska Lászlót, és hát kinevezték Jó Sándort, aki akkor úgy tudom, hogy Kecskeméten volt segédlelkész, kinevezték segédlelkésznek. De tehát hivatalosan Szabolcska László volt ugye a szolgáló adminisztrátor lelkész, és ez egy fél évig tartott, tehát április 30, vagy még annyi ideig se, 4 hónapig, vagy április 30-ig. Na most úgy kezdődött a dolog, szintén esperesi kezdeményezésre, hogy az esperes egy értesítést és egy meghívót küldött az itt lakó reformátusoknak, és összehívta őket november 28-ára a Fenyves útra, a presbitérium és gondnokok választására. Na most közben Jó Sándor viszont hát a tanulmányait folytatta, és éppen ez alatt, december 1-én kapta meg a teológiai magántanári címet a Dunamelléki Egyházkerülettől. Tehát látszik, hogy már egy nagyon jó felkészült ember került ide. És ha jól tudom, a Húsvét homiletikuma volt a magántanári dolgozatának a címe. Na most erre a célra kibérelték a Gábor Áron utca 10-es számú házat, hogy ez legyen a gyülekezetnek az ideglenes helyszíne. Tehát akkor ott hagyták a Fenyves utat. Ezért teljesen üresen kapták meg ezt a házat, és néhány hét alatt a presbiterek meg a gyülekezeti tagok összehordták a székeket, a szekrényeket, az iroda berendezést, sőt a Jó Sándorék is egy szobát kaptak, és ott laktak akkor már feleségével együtt. És ugye az volt az első Isten tisztelet, amit ott tartottak december 25-én karácsonykor Jó Sándornak az első pasarét ige hirdetése, arról ígérül, hogy az ige testé lett. És ebből most itt az a két kép, ez a korabeli, meg a jelenlegi ugye, állapotát mutatja ennek a háznak, hát nagyon jó rá lehet ismerni. Közben ez a fenyő, ez megnőtt, ugye az akkor még nem volt. De meg egy kicsit itt valami műhely van mostan, de úgy alapvetően hát ugyanúgy néz ki a ház. Na most ebből szeretnék egy gondolatot idézni, ebből a igehirdetésből, mert az tulajdonképpen a programja lett az egész gyülekezetnek. Arról beszélt Sándor bácsi, hogy, vagy hát akkor a bácsi ugye az 30 éves volt, tehát nekem mondjuk még mindig még rájár a szavam, hogy annak nevezzem. De hát arról beszélt, hogy a ige testélet ez három értelemben, tehát Krisztus három értelemben van jelen a világon. Egyrészt a történelmileg itt volt ugye a Földön 33 évig, tehát az élete során. Másrészt az egyházban a Krisztus a feje az egyháznak, és az egyház a Krisztus teste, tehát ilyen módon az egyház formájában van jelen. És a harmadik pedig az egyén egyes hívőben, úgy, mint a tehát, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, ezen az alap, ezen az igén alapult. Ez, tehát, hogy az egyes hívőben is Krisztusban jelen. És hát ugye az igének testé kell lennie, Krisztusnak megfogható, látható, érzékelhető, élő valósággal kell változnia. Ezt tudjuk ugye, hogy ez olvasható a János levelének az elején. Mindnyájunk egyéni életében is. Mennél többen leszünk ebben az egyházközségben, akiben él a Krisztus, annál teljesebbé válik maga az egyház és Krisztus testévé. Tehát, hogy ez a kétfajta Krisztus, tehát az egyházban van jelen Krisztus, és az egyes hívőnekben van jelen, hogy ezek összefüggnek, és ezt teszi ezt az egyházközséget és Krisztus testévé. Tehát ez volt tulajdonképpen a programja a gyülekezetünknek. Na mostan hivatalosan január 1-ével indult meg, tehát 38. január 1-ével indult meg az egyházközség, és már rögtön másnap vasárnap volt az ünnepélyes beiktatása annak a presbitériumnak, amit előzőleg megválasztottak. Szabó Imre esperes iktatta be a presbitériumot, megtartották az első presbiteri gyűlést, ahol megalakították a különböző bizottságokat. Hát ugye a főgondnok lett a Miketszödön államtitkár, aki egyébként abban az évben miniszter is lett, de nem sokáig, egy körülbelül fél évig, és már az év végén már le is mondott, mert valahogy hát nézeteltérése támadta a kormánnyal, és hát aztán később az ilyen embereknek a tipikus útját járta be, mert hát már a vége fele, a háború vége fele, akkor már eltávolodott a vezető politikától, mikor ugye az nagyon szélsőségessé vált, akkor a népbíróság perbe fogta, de felmentették, és viszont azért persze, mint ügyvéd nem működhetett, mert az volt az eredeti foglalkozása, hanem alkalmi munkából élt, akkor kitelepítették, utána meg valami vadőr volt egész élete végéig, és ezzel fejezte be a karrierjét. De hát minden esetre ennyit tudunk róla. És annyit meg kell hagyni, hogy kivéve azt a fél évet, amíg miniszter volt, de mindig nagyon gondosan jelen volt, és tehát részt vett az egyház munkájába, itt volt a gyűléseken, annyit lehet látni. Aztán a két gondnok volt, az egyik Keresztes Ede, akiről már itt az előbbi listában is szerepelt, és ottan ugye az van írva róla, hogy Primor Lécfalvi Keresztes Ede, tehát egy székely származású ember volt. Lécfalva az három székben egy kis falu, és onnan származott, és ő egy nagyon öntudatos székely volt egész élete végéig. Hát én még annyit láttam fiatal koromban, hogy minden nap szépen ment kirándulni, vagy egyedül, vagy a barátaival, vette a botját, és már nagyon idős korában is szépen ilyen testezés formájában is mentek a hegyek közé kirándulni. És hát tudom, hogy Jó Sándor nagyon nagy tisztelettel beszélt mindig róla. Most a másik gondok volt Benke Balázs, aki hát akkor már szintén idős ember volt, nyugalmazott iskolaigazgató. És még a jegyzőt külön meg szeretném említeni, mert ő egy budahegyvidéki, nem tudom, lehet, hogy ott is jegyző volt, vagy szóval mindesetre ottani gyülekezethez tartozott, csak valahogy annyira Virág Lajos, annyira megszerette Pasarétet, hogy hát tulajdonképpen átpártolt ide, és még hosszú évekig mindig ő volt, úgy látszik, ez egy fontos tisztség volt az akkori presbitériumban. Na mostan sok, nagyon sok bizottság volt, mindenféle ilyen jogi, meg pénz, meg adóbeszedési, meg számvizsgáló, meg nem tudom micsoda, de mindesetre három volt, amit én úgy látom, hogy fontos volt. Az első a belmissziói, aminek akkor Mitse Árpádot bízták meg, hogy ő legyen a vezetője. A templom építési, amit Szabó Márton, építészmérnök vezetett, és a pénzügyi, ami Keresztes Ede, ugye tehát akiről már beszéltem, a gondnok ő vezette, és ezek ketten a templomépítés és a pénzügyi, ezek állandóan tanácskoztak, és ezek bonyolították le ezt a hatalmas munkát, ami a, itten az építkezésekkel kapcsolatban folyamatosan szükséges volt. Hát ugye itt vannak a képeik, fönt, még egyszerűen lent a Keresztes Ede bácsi, és Benke Balázs majd egy későbbi képen fog szerepelni. De most lefényképeztem a két gondnoknak a lakását, itt van mind a kettő a közelben, de már is, ugye itt van a dédunokája Benke Balázsnak, és már is közölte velem, hogy ott nem lakott a dédapja, hanem csak a nagyapja, tehát sajnos már ott egyel elcsúszott a dolog, de mindesetre ebbe a lakásba is van itt alul talán ott. Igen, jó, na hát szóval, és a másik a Gulyon Rihárd utcában, ez meg a Ede bácsinak, azt ő építette ezt a házat, tehát ez az ő háza volt ott. Na most megindult a munka, az egy érdekes jelenség, amit főleg a Kodolány János és a gyülekezet történetében nagyon kiemel, hogy szociológiailag, hogy tényleg a egyházban más viszonyok vannak, mint a társadalomban, hogy itt óriási társadalmi különbségek voltak a presbiterek között, és nagy szeretetben és egyetértésben megvolt a társaság. Ugye egy volt, aki hát mindenkinek oda van írva a foglalkozása, én nem ismertem őket személyesen, de van, aki postaaltiszt, van, aki posta műszaki főigazgató, vagy a Beszkát segédtiszt. Ugye a Beszkát házak itt voltak, tehát a villamos vállalatnak a Hűvösvölgyi útnak az elején, viszont volt a Székesfővárosi műszaki főigazgató is, tehát akkor igazgató főorvos, a Birkei pap Lajos, például ugye egy vezető orvos. Hát szóval minden esetre ez nagyon jó, hogy itten ilyen egyetértésben megvoltak. Rögtön az elején alkalmazták, aki ugye szintén egy fiatal ember volt, a Kupai Dénest orgonistának, és a gazdasági és irodai ügyek vitelét is rábízták. Először csak egy harmónium volt, amit Csiki Józsefné adományozott, amíg még nem volt orgon, addig azt használták. Na mostan hivatalosan már ugye megszűnt ez a beszolgálás a Szabolcska Lászlótól, tehát hanem május 1-től kezdve már Jó Sándor lett, szóval őt már Ravasz László püspök megbízta, hogy ő legyen az adminisztrátor lelkész. Tehát akkor lettünk tulajdonképpen függetlenek. Akkor elég hamar, sajnos 39. januárjában idős Benke Balázs gondnok meghalt, és akkor új gondnokot kellett választani, aki Pap Béla helyettes államtitkár lett, akiről szintén csak nem tudok róla semmi közelebbi, csak annyit, hogy látom a jegyzőkönyvekben, hogy nagyon gondosan, lényegében ő is átvette az építkezésnek, főleg a pénzügyi problémáit, és rengeteg szervező munkában részt vett. Aztán kezdtek ugye a munkatársak is jönni, például már a Philadelphia Diakonisza Szövetség minden héten egy napra egy diakonisszát adott a gyülekezetnek szolgálatra, 39-től kezdve. Aztán ugye már nagyon hamar elkezdődött az, hogy kell építeni a templomot, amit mindig következetesen gyülekezeti háznak neveztek, és hát november 7-én meg is tartották az alapkőletételt. Most ezen a képen, akit be tudok azonosítani, ugye hát Jó Sándor áll itt balra, a középen Kupai Dénes, és ott van egy olyan kisfiú, akiről én nem tudom már kitől azt hallottam, hogy az a ifjabb, a legifjabb Benke Balázs. Tehát az, nem tudom, István, azt te talán tudod igazolni, nem? Nem, akkor nem tudom, mert ezt valaki mondta, de akkor ez sajnos nem. De az lehet, hogy az tényleg a idős Benke Balázs a gondok? Igen. Aki a középen van, az, igen. Tehát akkor ilyen kép van róla minden esetre. És nem tudom, hogy ki az, aki mellette áll, azt se tudom, szóval majd ha ezekben sok ilyen lesz, akkor ha valaki tud ebbe segíteni, ez nagyon jó lenne. És akkor egy kép magáról az építkezésről, hogy hogy ment, és nagyon gyorsan meglett, ugye ez novemberben tették le a alapkövet, és majd ez kicsit később jön. Ja, közben az volt, hogy az építkezés alatt is már tulajdonképpen már tarthatatlan volt, hogy a Gábrán utca 10-ben lakjanak Jó Sándorék, mert olyan nagy volt az egyház élet, hogy lényegében kellett az ő szobájuk is. És akkor ideglenesen, hát néhány hónapra kivették a Gáborán utca 39-et, azt megnéztem, ugye itt a képe, ami ott fönn a Lóczi Lajos utcának a sarkán van. Na most már június 11-én már kész is lett a templom, tehát az azt jelenti, hogy egy fél év alatt, és fel is szentelték, tehát 39. június 11-én. És ez az a újságnak ez a száma ennek a református életnek, ahol már a képét is közlik. Itt látjuk jobbra, hát, hogy ez az oszlop, tehát a tanácsterem, az oszlopcsarnok az rövidebb, mint most. Nem tudom, meg kéne számolni, hogy hány oszlop van, de abban a részben helyezkedett el egy iroda és egy kisebb tanácsterem. És hátul volt az egyházfi lakás, ugye az, ami, hogy most is van. Na most nem tudom, hogy kicsit lassan beszélek, de azért remélem, hogy haladunk. Na most a templomot, hát ugye nevezzük így, Ravasz László szentelte fel, és hát az újságban röviden benne van a prédikációjának a lényege, tehát a templomból kifolyó áldásos vízről beszélt a Ezékiel próféta könyve alapján, és azt mondta, hogy a templom és ez a pasaréti templom is hármas csodát művel, felfakad benne az ige, az életnek vize, ez a víz egyre nő, és ez a víz új életet teremt. És én azt hiszem, hogy ez olyan profécia, ami tényleg meg is valósult. Hát talán az ünnepségről az újság itt beszámol lelkesen, és van egy képünk arról, hogy itt a cserkészek meg egy rendőr itt ugye díszőséget áll. Az nincs ráírva, hogy az mikor volt, de viszont a tudósításban benne van, hogy a meghívott vendégek pedig a cserkészek és díszrendőrök sorfala között vonultak be. Hát sajnos a leánykőri tagokról nincs kép, akik saját kézűleg hímzett egyenruhába vezették a helyükre a vendégeket. És akkor azért ajánlottam, hogy ezt énekeljük, amit az elején énekeltünk, mert én bejöttünk nagy örömmel, ugye ezzel kezdődött az Isten tisztelet. és Jó Sándor Bibliát olvasott és imádkozott, gyülekezett énekarra énekelt, tehát akkor már volt, innen lehet tudni. És hát ugye maga a prédikációt Ravasz László mondta, és Keresztes Ede olvasta fel az építés történetét. Tehát nagyon sajnálom, de most én arról egyáltalán nem beszélek, hát főleg azért, mert arról már egyszer volt szó ugye az épületről. És délután volt a gyülekezetnek az első konfirmáló csoportjának az első úrvacsora vétele, és az egész gyülekezetnek az úrvacsorája. Tehát, és még egy esemény volt, mégpedig, ja igen, az majd később jön, hát még itt meg kell jegyezni a belső berendezésről, hogy ez az úrasztala, ez volt a idős Benke Balázs gondoknak az ajándéka. A karrerai márványból készült, és tehát ez az ő személyes ajándéka. Hát az egy későbbi képet valami karácsony ünnepségről, de minden esetre látszik. A másik pedig a harang, ami meg Birkei Papp Lajos, aki mondom, igazgató, kórházigazgató főorvos volt, tehát az ő ajándéka volt, és ugye Szlezák László öntötte harangöntő 1939-ben, és sose tudtam, de most megnéztem, hogy az az ige van ráírva, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye a Jelenések könyve végéről, és ha halljuk a harangot, akkor gondoljunk erre, hogy azt mondja, hogy jövel. Ugye? És még egy nagy esemény volt, hogy akkor született meg Sándor bácsinak az első fia, az ifjú Jó Sándor, aki a gyülekezetnek az első gyereke volt, és az első keresztelő, az ő keresztelője volt, amit akkor Ravasz László az ünnepség keretében keresztelte meg őt. És hát itt is van egy-két ember, hát ezt a képet kaptam a Sándortól, ugye, és itt se mindenkit, ő se nagyon tudja, hogy ki kicsoda. Ez, aki itt a kislány mellett balra áll, ez lenne a Keresztese, de ez a kalapos ember. Akkor ugye a Sándor bácsi, akkor ott van egy szalmakalapos ember, akiről nem tudjuk, hogy ki. Akkor Mori néni, tehát a Jó Sándorné, és hát a kocsiban gondolom a Sándor. És ott hátul az az úr, aki áll, az azt mondja a Sándor, hogy az egy holland barátjuk volt, Van Szálingen, a budapesti Philips gyárt holland igazgatója, akivel jó barátságban voltak. És ez pedig a nagypapa, tehát a Mori néninek az édesapja, Máté Dénes. És érdekes, hogy egyik unokája szerintem a Berezki Zoli nagyon hasonlít rá. Na és hát még két kép a családból, ezeket is Sándortól kaptam, mert ugye a szülei, tehát Jó Sándor és a felesége a templom, az új templom előtt, és a másik pedig Jó Sándor a szószéken. Hát ugye ez a virágokból gyanítható, hogy ez is talán ezen a felszentelési ünnepségen készült, és akkor látjuk, hogy a szószék borítása még egész más volt, mint most, ugye ezt már a Imre bácsi csinálta, ami most van, Páf Imre bácsi sokkal később. Na mostan az új gyülekezeti házban az első gondolat az volt, hogy valamelyik presbiter felvetette, hogy engedjük, hogy a evangélikusok is jöhessenek, és jöhettek is. És viszont érdekes, hogy volt egy országos határozat, az egyháznak egy országos határozata, hogy nem szabad kitenni a feszületet az úrasztalára. És ezért ezt nem engedtük meg nekik, de mindesetre már itt tartották az istentiszteletet. És érdekes, hogy ugye, hát erről már egy cikket is írtam, hogy az ostrom alatt viszont mégiscsak a feszület mentette meg bizonyos fokig az egyházat, vagy ezt a templomot, tehát akkor már Jó Sándor másképp gondolkozott, úgy látszik, mint az országos egyházi vezetőség. Tehát akkor, és azóta is, hát itt sokáig itt volt mindig a feszület, mert a evangélikusok használták reggel, és akkor ugye, mikor mi istentiszteletünk jött, akkor félretették. Aztán, hát most ennek nem tudom a pontos idejét, de minden esetre megvolt az épület, akkor beköltözhetett az egyházfi, aki Molnár Ferenc volt, többet nem tudok sajnos róla, és már kicsit hamarabb már volt egy adószedő is, Gulyás István, aki hát szintén egy sok gyerekes családdal rendelkezett, és egy időig aztán még ő is itt lakott ebbe az épületbe, vagy nem, mikor már megépült az új lelkésznak akkor. Aztán az első presbiteri gyűlés szeptember 24-én szintén Szabó Imre esperes jelenlétében tartották már itt a Toroszkó téren, az is egy ünnepélyes alkalom volt. Aztán felavatták az orgonát még 40 júniusában, tehát az is nagyon hamar, lényegében egy évvel később ugye elkészült, és a Pécsi, hát azt tudjuk, hogy a Pécsi Angster cégnek a gyártmánya. Mostan a 40. augusztus 1-től kezdve már kinevezték missziói lelkésznek, tehát akkor lényegében akkor lett önálló Jó Sándor, és hát itt nem hivatalosan, de nagyon sokszor feltűnik Draskóczi István, aki jó barátja is volt, és aki itten szolgált, és hát ugye tudjuk, hogy a végül is ő írta meg az életrajzát is Jó Sándornak. Na most én attól félek, nem, jó, még talán egy 10 percig, ha szabad, akkor még folytatnám. Készült ez a kép a Jó Sándor beiktatásáról, tehát most már, hogy missziói lelkésznek ugye kinevezték, és ezt a beiktatást Szabó Imre esperes végezte, aki itten az ülő sorban a második balról, tehát a szélen ül a Miketszöden főgondnok, akkor Szabó Imre, akkor Jó Sándor, és ezt próbáltam beazonosítani, valószínűleg, tehát így a interneten levő képek alapján ez a Tasnádi Nagy András egyházmegyei főgondnok lehet, ugye az logikus is, hogy a esperessel együtt, és az meg a, valószínűleg a Budavári Evangélikus Lelkész, de ez nem tudom, az ki volt akkor, azt még azt is meg lehetne próbálni. Na mostan, akik hátul állnak, azok közül nagyon keveset tudok. Itten a Miketszödön mögött van egy olyan nagyon markáns, fekete bajuszos, fekete hajú ember, ő a Draskóczi István, és még azt tudom, hogy az, aki a Tasnádi Nagy András mögött lehet, áll, az a keresztesede. Mondjuk ezeket ismertem meg, de ha valaki még tud valakit, akkor ez biztos van egy csomó. Az melyik a Mécsa? Mert őt nem tudom, hogy néz ki. Vagy a legszélén? A legszélén? Igen, az a bajuszos, igen? Igen, igen. Na hát köszönöm szépen, majd ezt még utána lehet nézegetni. Hát ez a meghívó, a hivatalos meghívó erre a beiktatásra, és na most akkor utána, hát ez már az utolsó, amiről még szeretnék beszélni, tehát hogy most már ugye felépült a templom, és megindul, és Jó Sándor hivatalosan lelkész, és akkor a gyülekezet élet kiépül. Hát erről sokkal többet kéne beszélni, mint amennyit én fogok, de minden esetre akkor Mircea Árpád helyett jön egy új vallásoktató lelkész, Koszorús István. Aztán ez a négyesi Bertalan, ez tulajdonképpen inkább csak a lakás kedvére egy fiatal lelkész volt, akit kapott lakást, és azért lehet beszolgált, tehát ő nem volt egy hivatalos alkalmazott. Aztán megkezdik, mert ez már nagyon aktuális volt, ugye, hogy megkezdik most már a következő építkezést, a lelkész lakot, ugye, és hát ez is, hát mondjuk majdnem azt lehet mondani szintén egy fél évig, de mondjuk hát egy év alatt elkészült, de már valamikor decemberben már Jó Sándorék például beköltöztek, csak még nem volt egészen kész, és de minden esetre a hivatalos átvétel az áprilisban volt, és akkor már a háborús nehézségek már nagyon közrejátszottak, hogy 2 hónapig letiltották, mert mit tudom én, nem lehetett építőanyagot kapni, vagyis a kormány nem engedte, hogy építkezzenek, mert olyan anyagok voltak benne, meg már a télen már nagyon sok probléma volt a fűtéssel, mert nem volt tüzelőző, akkor már erősen, ugye ez az a tél, amikor a Donkanyarbeli nagy vereség volt, tehát akkor már azért érezhető volt a háború, és de minden esetre sikerült felépíteni, És ezáltal kibővült ez a tanácsterem, és ugye, tehát hosszabb lett, és hát az is egy jó alkalom volt, hogy ott lehetett rendezni különböző ünnepélyeket. Aztán közben Jó Sándor tovább tanult, ugye, és megkapta még a szintén, hogy minden egyszerre történjen az ő életébe is, ugye tehát még nem is volt kész, vagy nem is költöztek be a lakásba, közben megkapta a doktori címet a Debreceni Tudományi Egyetemen. Aztán közben annyira fejlődött a gyülekezet, tehát a Gábránszához képest hát háromszorosára nőtt ugye a templom a gyülekezet, tehát Isten tisztelet látogatottsága, és hát minden szempontból a számszerűleg is nőttek a résztvevők meg az alkalmak, és fölemelték a presbitérium létszámát 32-re. Na most közben Jó Sándort meghívják Kecskemétre lelkésznek, de nem megy el. És ez nagyon, ugye, szóval nagyon, hát méltányolták az akkori hívek, meg a presbitérium, és már meghívták előtte teológiai tanárnak két egyetemre is, vagy két főiskolára is, és oda sem ment el. Akkor az első segédlelkész 43. novemberében kapjuk, és Hatolkai Árpád személyében, és ami hát én egy jelentős dolognak tartom, hogy mondjuk az ébredési mozgalomnak az első ilyen formális megjelenése is, ugye, hogy 44. januárjában evangelizációs hetet tartanak, és hát nézzük meg, hogy kik tartották az evangelizációkat, egy elég szép névsor: Ravasz László, Muraközi Gyula, Berecki Albert, Hatolkai Kázmér, Danhauser László és Sréter István. Most nem tudom, ez nem egy elírás sem, ez valószínűleg Sréter Ferenc, most nem tudom, hogy volt a Sréter István is, de a Sréter Ferenc ugye a várban volt evangélikus lelkész, úgyhogy nekem az a gyanúm, hogy az ő lehet-e. Igen, igen. Hát mostan itt hagynám abba, ugye most már 44 februárjában vagyunk, és aztán már jönnek a bombázások, a zsidó üldözés, meg a erdélyi menekültek, aztán az ostrom, szóval mind olyan súlyos dolgok, amik már egészen más világot és más lelki hozzáállást követeltek, úgyhogy még mondjuk idáig tartott a békés, viszonylag békés időszak. És még néhány kép itten a belmissziói munkáról, hát erről sokkal többet kéne beszélni. Ez a Márta kör, ami ott balra fönt van, ez a cserédlányoknak egy ilyen külön cserédlányoknak a gondozásával foglalkozó misszió volt, tehát itt a Draskóczi Istvánnak a társaságában a Márta kör tagjai láthatók. Akkor mindig voltak ezek a karácsonyi vásárok, látható, hogy nagyon szép és ilyen magyar népi ugye tárgyakat állítottak ki, hímzéseket, és ennek a jövedelmét aztán mindig különböző jótékonysági célokra használták, vagy Erdélybe küldték, vagy ugye már Erdély ide tartozott, Észak-Erdély, vagy pedig a budapesti szegény gyülekezeteknek, főleg arra a külső Üllői út, Frangepán utca, és tehát ilyen külvárosi helyekre. Aztán a Beszkált alkalmazottaknak volt külön csendes napjuk, tehát látjuk egy csomó kalauz, ugye, szépen egyenruhában, és ezeknek a nagy része, hát így úgy gondoljuk, hogy a földről református, tehát a Tiszántúlról református vidékekről származott, és onnan került ide, és hát itt is ugye megtalálták a lelki otthonukat. És hát a Bármadassal meg volt a jó kapcsolat, hát itt tartották a bármadasi konfirmációkat is, és itt egy fontos személy van, hogy a balra, a főső sorban, a legszélén van a Szőrősi Judit néni. Hát túl sok nem látszik belőle, de ő mondta, hogy az ő. Tehát az biztos, mert saját maga. Tehát a bal sornak a legszélén. Vagy a felső sornak a legszélén, balra, igen. És akkor még befejezésül szeretnék Jó Sándornak egy prédikációjából egy idézetet elmondani, ami hát arra vonatkozik, hogy ezek se emberek se voltak csoda kiválóságok, vagy nem tudom, nem feltétlenül a legértelmesebb és a legbölcsebb, vagy a legnagyobb szentek voltak, hanem valahogy azt hiszem, hogy annak köszönhető, hogy ez így létrejött, hogy azt a szolgálatot, amit az Úr abban a pillanatban őtőlük várt, azt engedelmesen megtették. És ezt nagyon szépen fejezi ki Sándor bácsinak a Ananiásról szóló prédikációja. Testvéreim, az egyszerű damaszkuszi tanítványnak a példája azt a nagy igazságot fejezi ki, hogy a legáldottabb lélekmentő szolgálathoz, az Isten küldetésében való eljáráshoz nem nagy emberi képességek, nem rátermettség vagy valami különös képzettség, hanem egyszerűen készség, engedelmesség kell. Istennek nem okos emberekre, hanem hű szolgákra van szüksége, ahhoz, hogy a nagy feladatok elvégzését bízhassa rájuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért még nekünk is van reményünk, hogy tudunk ilyenek lenni. Hát ezzel fejezném be, akkor is köszönöm a figyelmet.
Ja, megköszönöm az előadást, és ilyenkor mindig szoktunk lehetőséget adni, hogyha valaki szeretne kérdezni az előadótól.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezekből az évekből a gyülekezet létszámára vonatkozóan vannak-e adatok, hogy hány fő lehetett a gyülekezet tagsága ekkoriban?
Hát itt benne van valamelyik könyvben, most sajnos csak arra emlékszem, hogy a induláskor, tehát akik ebbe a gyülekezetbe lettek átsorolva, tehát 37-ben, az olyan 1400 valamennyi volt. Tehát az majdnem ugyanannyi, mint most, vagy most egy kicsit kevesebb, igen, de még nemrég annyi volt. Úgyhogy ezt tudom. Na mostan az ilyen népmozgalmi adatokat is megnéztem, a füzetből ki tudnám keresni, tehát amiket statisztikai adatokat felszoktunk mindig olvasni. Hát most sajnos nem akarok rosszat mondani, de konfirmáció az olyan 70 körül volt, 70 gyerek volt körülbelül egy évben, akkor, de nem volt az első évben, még akkor kevesebb volt, de utána viszonylag állandó maradt. Hát igen, sajnos nem akarom így hasból mondani. Temetés az olyan 200-250 inkább. De nem, de meg kéne, hogy nézem a füzetemet, de minden esetre ez fontos lenne. Egy pillanat, akkor ezt megkeresem. Na, azt mondja, hogy keresztelő az indult 100-zal, és a végén már 200 volt, sőt, érdekes, hogy 44-ben már 346 keresztelő volt. Az egy, de ezek a gyerek keresztelők, mert azon kívül voltak az áttértek, de ezek csak a gyerekek. Aztán a konfirmáció, az mondom olyan 60-70, házasságkötés az kevés volt, mindig nem tudom most mennyi, de általán 20 körül volt egy évben. És az is egy különlegesség, az állítólag Ravasz László mondta, hogy a magyar középosztály a vegyes házasság intézményén nyugszik. Hát ez nálunk is így volt, mert sokkal több volt a vegyes házasság, mint a tiszta református. Mindig. Ez úgy látszik, ez jellemző. Legalábbis akkor így volt, hát nem tudom, lehet, hogy most is. Szóval az körülbelül 20 volt, és a halottak, nem, akkor azt sajnos rosszul mondtam, teljesen rosszul mondtam, mert szerencsére a keresztelő volt a 200, és a halottak az inkább 100, vagy még annál kevesebb. Úgyhogy az viszont nagyon nagy különbség a mostanihoz képest.
Mennyi volt az a 100 pengő? Mennyit ér ma?
Na mostan a 100 pengőről annyit tudok mondani, hogy a templom építése az került 45 000 pengőbe, úgy, ahogy van, És a közben jött már ott is ugye a drágaság, meg az infláció, meg a háborús nehézségek, és a másik épület az valami 70 ezer pengő volt. Tehát szerintem legalább 1000-re kell szorozni, de még inkább többen. Ugye, mert az azt jelenti, hogy 70 millió lenne az, és mondjuk 40 millió a templom, hát azért nem jön neki 40 millió busz. Szóval akkor egy pengő az több mint 1000.
5 pengő volt 1 dollár.
5 pengő volt 1 dollár?
Igen, 35-ben körülbelül, igen.
Igen. Jó, de a dollár is változott nyilván. Igen.
Tessék még. Közben megjegyezném, hogy úgy tetszett nekem is Sándor bácsi. Ugye? Jó Sándor, de hát Sándor bácsi 60 éves volt, amikor meghalt, és hát mi már ugye legalább egy évtizeddel, de inkább többel fölötte vagyunk, és azért...
Szabolcska nem Mihály, aki
kérdés, Szabolcska nem Mihály volt?
Hát nem, ez László. A Mihály az a,
Szabolcs,
hát az a költő volt.
Szabolcska László volt a budai vidéki lelkész. A testvére volt a Mihály, az más, igen. Az író. Na, ha már szóba került a Jó Sándornak a halála, akkor hadd mondjam el, hogy Balaton Füreden volt, egy Tóth villába, ez egyébként a könyvből kiderül, és ott napozott délelőtt, és nagyon erősen sütött a nap, és agyvérzést kapott, rögtön orvost hívtak, bevitték a Veszprémi kórházba, és utána még 3 vagy 4 napig élt, és ott halt meg a Veszprémi kórházba. Hát a családja még le tudott utazni. Nagy Tibor volt az akkori Veszprémi lelkész, és mindig mondta, hogy ő volt a lelkészek közül az utolsó, aki Jó Sándorral még beszélt.
Igen.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy akkor megköszönjük Vicián Istvánnak, Pisti bátyámnak az előadását, és akkor átadnám Lászlónak.
Testvérek, a közös imádsággal zárjuk az alkalmunkat az áldásvétele előtt, a úri imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Na, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felállva kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség, áldott estét.